műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 12 perckor tisztelettel köszöntöm azokat a kedves hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be a Marosvásárhelyi Rádió műsorába. Ugye bár visszautalva egy picit a Ruzsa Magdi által előadott Rövid utazás című zeneszám tartalmára, nos, ezen a héten a naprakész műsorban nem röviden, hanem elég bőven emlékeztünk az ezelőtt 60 évvel történt forradalmi eseményekre, és mindenek előtt az erdélyi kihatásaira, vetületeire. Amúgy, mint végkonklúzióként a mai napra kész műsorban pontot teszünk a megemlékező sorozatra, és arra igyekszünk rávilágítani jeles vendégünk társaságában, hogy mik is voltak azok a történelmi, illetve politikai körülmények, amelyek közepette az 1956-os események megtörténtek, és a két ország között, mármint Magyarország és Románia között milyen volt akkor a viszony, mik voltak az utóhatásai, illetve jelen pillanatban, mai nap során is mit tapasztalhatunk mindabból, milyen következményei voltak mindannak, ami ezelőtt 60 évvel történt. Tisztelettel köszöntöm itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Novák Csaba Zoltán történészt, aki behatóan foglalkozott az elmúlt években, évtizedekben, amúgy az egész kommunista diktatúrának a cselekvéseivel. Köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meg hívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Telefonszámaink, illetve elérhetőségeink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket legalább egy keresztnével aláírva a 0740 271 1 6 5-ös számon fogadunk, és szokásunkhoz híven él e-mail címünk is, anaprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt Novák Zoltán, akkor próbáljuk áttekinteni az előzményeket, amelyek hozzájátszottak ahhoz, hogy 60 évvel ezelőtt Magyarországon kitörjön az 1956-os forradalom és szabadságharc. Ugyebár 53 után vagyunk, Sztálin halálának időpontja után, egy bő évtizeddel a II. Világháború befejezése után, amikor amúgy a kommunista hatalom, mint a nagy testvér, a szovjet hatalom, az megerősíti hatalmát itt a közép-kelet-európai régióban. A nyugat átengedi ezt a régiót az ő befolyásuknak. Amúgy 1956 tavaszán államközi egyezményben szögezik le Magyarország és Románia között azt, hogy felszabadítják az átkelést a határon, egyes helyeken a kis határátlépő, ugyebár személyigazolvánnyal lehetett átkelni, sok erdélyi értelmiségi fordul meg az anyaország fontosabb egyetemi központjaiban, Budapesttől Debrecenen át, és a helyszínen tapasztalják azt, ami készülőben volt. Tehát a további információkat akkor kérném, hogy osztassa meg a hallgatókkal. Hogyan látja ön? Tudomása miről van, hogy mik azok a történelmi és politikai alapok, amelyek végül is az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc kirobbanásához vezettek.
Tehát így van, ahhoz, hogy meg kell értenünk, hogy milyen kontextusból, milyen közegből robban ki az esemény, tehát csak akkor tudjuk megérteni igazából 1956-ot. A II. Világháború után egy olyan típusú erőltetett rendszerváltás zajlik le Kelet-Európában, Magyarországon és Romániában is, amelyhez foghatott a térség népei tudtommal nem éltek meg az világháború előtti néhány száz évben. Voltak különböző modernizációs törekvések, akár a Habsburgok idejében is, de itt egy gyökeres rendszerváltásról beszélhetünk, egy totális diktatúráról, amely a gyökereiben próbálta megváltoztatni ezeket a társadalmakat. Ez volt a kommunista pártok diktatúrája. Magyarországon a Rákosi rendszerrel fémjelzett időszakról beszélünk, Romániában a Gyorgyu Dézsféle időszakkal. Azt mondtuk, hogy totális diktatúra, ezek behálózódott ez a diktatúra az emberek mindennapjaiba is. Tehát nem elégedett meg a kommunista párt egyik országban sem a politikai hatalom birtoklásával, hanem megpróbálta megváltoztatni a társadalma gyökereiben. mondjuk gyorsan két-három példát, tehát a magántulajdon megszüntetése, az egyházak elleni mondhatnánk írtóhadjárat, és különböző más propaganda ideológiai eszközök, és ezt vagy mobilizációval, vagy terrorral próbált az akkori pártvezetés elérni. 53-ban Sztálin halála után ez a folyamat megtorpan, mert rájön a szovjet vezetés, hogy itt picit engedni kell a szelepeken, a gyeplőn, mert ez a fajta totális társadalmi elnyomás, ez nem működik, nem működőképes, és megpróbálnak, úgy ahogy említettem, engedni a szelepeken a Szovjetunióból, és ennek hatására Magyarországon és más országokban is beindul egy desztalinizációnak nevezett folyamat, egy enyhülési időszak, és ez érdekes módon Lengyelországban és Magyarországon erőteljesebb, Romániában a pártvezetés igyekszik elkerülni, elodázni ezt a dolgot, és ahogy ön is említette, ezek a magyarországi folyamatok érzékelhetővé válnak Erdélyben is, pont azért, mert a két ország közül nehezedő vasfüggöny részben átjárhatóvá vált. Itt meg elmondhatnánk azt, hogy Nyugat és Kelet-Európa között volt egy vasfüggöny, ezt Churchill is mondta híres fultoni beszédében, de annak ellenére, hogy Románia és Magyarország egy azon táborba tartozott, egy azon szövetség része volt, egy azon ideológiai társaság része volt, a két ország között is vasfüggönyként nehezedő határzár működött. Nos, 55 környékén ebből engednek, és az erdélyi magyarság mobilisabb része átmegy Magyarországra, Magyarországról érkeznek különböző csoportok, és azt kell, hogy mondanunk, hogy a magyarországi hírek, információk viszonylag gyorsan és a maguk mélységében megjelennek itt Romániában, Erdélyben is. Marosvásárhelyen például I.S. Gyula darabját játszották az itteni színházban, a Fáklyalángot.
És végül is csak az egyetemisták körében pattan ki a szikra, talán információim szerint Temesváron kezdődött, majd Kolozsváron, a Képzőművészeti Egyetemen, és utána pedig a Bolyai Egyetem diákjai körében indult el ez a folyamat, amelynek aztán amúgy 1958-ig kihatással az erdélyi feltörekvő és világosabb fejű értelmiségi réteg szemette el a kárát, tehát formálisan lefejezték az erdélyi értelmiséget, mármint aki itthon maradt és nem tudott úgymond menekülni, esetleg távolabbi vidékekre eltávozni. De maradjunk a magyarországi szikránál is, mert ott volt egy betélkedés, ha szabad így fogalmazni, esetleg én tud egy jobb terminust erre, Rákosi Mátyás és Nagy Imre között. Ugyebár Rákosi Mátyást menesztették valamikor az 50-es évek elején párt főtitkári tisztségéből, aztán rövid ideig Nagy Imre volt a vezetője a pártnak, aztán Rákosi mégis visszakerült, és talán ez ellen pattan ki a szikra, az ő visszatérése ellen, és vaskalaposság ellen, ha lehet így fogalmazni, ami aztán tudjuk azt, hogy hova vezetett.
Pontosan, tehát említettem, hogy beindul egy desztalinizációs folyamat, és a kommunista pártokban két érdekcsoport küzd meg, minden országban amúgy, az úgynevezett reformisták, akik azt mondták, hogy igen, el kell jutnunk a fényes, dicső szocializmusba, de mérsékelt módszerekkel, apró lépésekkel, tehát Nagy Imre például ebbe a kategóriába sorolható Magyarországon. Romániában is volt már korábban egy vita, itt a gyógyudés féle vonal ütközött meg az Anna Parker és Luka László fémjelezt, nevével fémjelezett csoporta. Ők például azt mondták, Luka is, meg Parker is azt mondta, hogy a TSS-ítést, a kollektivizálást nem erőszakkal kell végrehajtani, hanem apró lépésekkel, úgy, hogy az emberek önszántukból vállalják ezt. Szóval Magyarországon is a reformisták a kemény vonalasokkal kellett, hogy megküzdjenek, tehát Nagy Imre egy reformkommunista volt, vagy annak számított, illetve itt az itt említett Rákosi, vagy a később szerepet kapó Gerő Ernő, ők a kemény konzervatív vonalat képviselték, de amúgy ez megfigyelhető, csak egy nagyon zárójelbe teszem, hogy ez a szocializmus fönnállása alatt ez megfigyelhető volt minden országban, hogy a kommunista pártnak mindig volt egy reformista és egy konzervatív vonala. Itt például a Dubčeki vonal Csehszlovákiában 68-ban ők reformisták voltak. Szóval summa summarum, ez a két vonal csap össze Magyarországon, a Rákosi kontra Nagy Imre vonal, és hát Nagy Imre az, aki ugye 53-ban miniszterelnöki tisztséget vagy felkérést kap, és azt mondja, hogy ezen a rendszeren reformálni kell, át kell szervezni a titkos szolgálatot, a titkos rendőrséget, amely ugye terrorral tartotta fönn a hatalmat Magyarországon, de a TSZ-esítésen is reformokat vezetett be a beszolgáltatásokban. Szóval Magyarország a reformok útjára lépett, és ezek a reformok, és a reform lehetősége volt az, amely megnyitotta a társadalmi szelepeket azért, hogy Magyarországon elkezdődhessen egy vita, egy társadalmi vita arról, hogy milyen irányba menjen az ország. Az értelmiségi körök, a Petőfi kör például azt a célt szolgálták, hogy kibeszélje az elit a problémákat, és közösen találjanak megoldást. Romániában erre nem került sor.
Záróját nyitott, akkor engedjen meg még egy megállapítást. Ebből a Rákosi Nagy Imre féle vetélkedésből végül is a nevető harmadik Kádár János volt. Tudom, hogy kemény a fogalmazás egy forradalmi eseménnyel kapcsolatosan, de ennek a vetélkedésnek a győztese végül is Kádár János?
Nem is tudom, hogy győztesnek ne nevezni Kádár János vagy nem, de valóban az ő személyével konszolidálták azt a helyzetet, ami kialakult 1956-ban, meg utána Magyarországon. Tehát itt fölmerül a kérdés akkor, hogy ismét egy olyan tragikus eseményre emlékezünk, amely ugye vereséggel végződött, a magyar nép története tele van ilyen vereségekkel. De hát pontosan most nagyon furcsa hangzik, hogy Kádárt egyfajta győzelemként jelenítsük meg, de hasonlítsuk össze, és az adott történelmi korszakba utazzunk vissza képzeletben, hogy például mi alakult ki Romániában, mi alakult ki Magyarországon. Tehát például Magyarországon az 56 következtében már nem térhettek vissza a keményvonalas rákosi hívek, vagy a gerőféle emberek. Ugye Nagy Imreét is sajnos kivégezték, de egy olyan rendszer épült ki, amelyről el kell mondani, hogy 2-3 éven keresztül a terror eszközével leszámolt a forradalmárokkal, de utána kialakult egy olyan lazább rendszer, amit mi gulyás kommunizmusnak nevezünk, és azért a magyarországi állampolgárok, a magyarországi magyarok sokkal jobban éltek a 70-es évek elejétől, 60-as évek elejétől, bármint mi nálunk a Dézs vagy a Ceausescu diktatúra éveiben.
Van még egy érdekes megállapításom, nem tudom, hogy erről írnak-e a krónikák, hogy aztán a későbbi főszereplők, mármint Kádár János és Romániában Nicolae Ceausescu, mind a ketten belügyi körökből kerültek fel, úgymond a polcra. Ez jelentőséggel bír, vagy?
Hát a belügyi körök, vagy a katonai kör, tehát azok összefüggtek a pártvezetéssel, tehát Kádárról nem tudom azt, hogy voltak katonai rangja Ceausescut, én még láttam képeken is, nem élőben, hanem képeken is láttam katonai egyenruhában, tehát neki
attól
volt...
Nem biztos, hogy volt tanulmánya, szaktanulmánya idézőjelbe téve.
Nem, ez nem tudom, hogy... Tehát a belügyben volt összefonódás, hisz a párt defolyás volt a belügyed, de hogy most konkrétan belügyi tisztségük lett volna, én erről nem tudok. De hát akkor összefonódott a belügyi katonaság és a politikai hatalom, az gyakorlatilag teljesen egy piramis csúcsát képezte.
A korábban ugyebár, mikor Kádár János a forradalmat követően, a forradalom leverését követően párt főtitkárra avanzsált, azután röviddel ismét Romániába látogatott állítólag.
58-ban és, pontosan.
Igen. Köszönöm a pontosítást, ezt jobban tudja, mint én. És magyar körökben keményen fogalmaztak az eseményeket túlélő, illetve több börtönévet letöltő alanyok itt a Naprakész műsorban is, hogy formálisan elárulta a magyarságot, pontosabban kiszolgáltatta a román pártvezetés kényekedvének.
Igen, egy ilyen lazább kifejezéssel éve kivert a biztosítékot, és elsősorban Marosvásárhelyen és Kolozsváron. amikor Marosvásárhelyen volt egy szerencsétlen elszólás 1958-ban, amikor egy 77%-os magyar többsége rendelkező városban azt mondta Kádár János, hogy itt élnek még magyar származású emberek is. Kolozsváron meg az állomáson köszöntötte az egybegyűlteket, úgyhogy üdvözlöm Kolozsvár főterén összegyűlt embereket. Megtaláltam pontosan ennek az omniótus látogatásnak a jegyzőkönyvét. Ez egy külön izgalmas elemzési téma volt, hogy miként szolgáltatta ki magát a magyar küldöttség Romániában, tehát hogy milyen diplomáciai manőverekkel és bravúrokkal, én nem is keresgélek más kifejezést, mosták föl a padlót a magyar diplomáciával 1958-ban itt Romániában. Hogy tegyük, tehát a 56 leverése után az új Kádár rendszer egy meglehetősen nehéz helyzetben volt. Konszolidálnia kellett a belső állapotokat, egy forradalomtól szédult magyar társadalmat, de ugyanakkor a pártvezetés egyrészt elszigetelődve volt már a nyugatiaktól ez automatikusan, de meggyengült a magyar pártvezetés pozíciója a szocialista táboron belül is. 58-ban Kádár úgy gondolta, hogy rendezni kell a viszonyokat a szomszédokkal, és számára az volt az elsődleges szempont, hogy legyen békés, konszolidált viszony a szomszédokkal, tehát ne legyenek konfliktusok, amelyek zavarnák a belső magyarországi konszolidációt. Ennek ellenében ő egy defenzív, tehát egy védekező külpolitikával utazott ki Romániába, de utazott el más országokba is, és hát gyakorlatilag szabad kezet adott ezzel a román pártvezetésnek, hogy egy új típusú nemzetiségpolitikába kezdjen, és folytathassa a romániai magyarság pozícióinak meggyengítését. Tehát ez az 58-as látogatás egy külpolitikai, diplomáciai kudarc volt Magyarország részéről, és ezt érzékelték akkor Marosvásárhelyen, Kolozsváron is, ahova ellátogatott. De hadd mondjam el a hallgatóknak érdekességképpen, hogy egy olyan fárasztó diplomáciai utat terveztek meg, amelyet akár egy egészséges ember is nehezen viselt volna el. Hát képzeljék el, hogy két nap alatt vonattal leutaztak Nagyvárad Dél-Erdély vonalon Bukarestig, elvitték dél-romániai ókirályságbeli településekre, voltak Moldovába, onnan vissza, és gyakorlatilag ez a küldöttség néhány kis leszálló, megálló leszámítva a vonaton töltötte az idejét, ami még hogyha luxus hálókocsiban is utazol, azért megviseli az embert. Tehát azt sem tudta a magyar küldöttség sokszor, hogy ez most persze túlzok egy picit, hogy hol jár. Tehát ki lehet fárasztani az ellenfelet? Tehát van egy ilyen diplomáciai fogás is, hogy kifárasztod, lefárasztod az ellenfelet, mielőtt abban a helyzetbe kerülne, hogy veled ugye vitázzon és megütköztesse az álláspontjait.
Kádár János híres volt arról, hogy soha nem ült repülőre, félt a repüléstől. Olyan volt, mindenhova vonattal utazott.
Én viszont ültem repülőn, de én is félek.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán, a téma lezárásaként egy kérdésem lenne, aztán majd a következményekről, illetve a mai napig érezhető hatásairól beszéljünk az 56-os forradalomnak. Végül is a nyugat utolsó pillanatig hitegette a magyar népet, hogy segít nekik és közbelép. Ez nem történt meg. Vajon miért?
Azért, mert a nyugatnak annyira kellett az 56-os magyar forradalom, mint az üveges tótnak a hanyatesés, tehát annyira hiányzott. 56-ra kialakult egy bipoláris rendszer, a szovjet érdekszféra, a keleti kommunista tömb, és a nyugati Egyesült Államok Nyugat-Európát tömörítő nyugati tömb. Kialakult egy patthelyzet, egy erőegyensúly, és mind a két fél elfogadta hosszú távon a másik fél létét. Tehát megszűnt az a törekvés még a Szovjetunió részéről is, hogy most ki kell terjeszteni a világ összes pontjára a kommunizmust. Később megelégedtek azzal, hogy Afrikában, Ázsiában próbálkozzanak ezzel. Tehát volt egy patthelyzet, és viszont mind a két fél tudta, hogy a patthelyzetből való kimozdulás, vagy az egyensúly felborítása az egy olyan katonai konfliktushoz vezethet, amely akár a harmadik világháború kitörését is jelenthette volna. Tehát egyetlen nyugati állam, a nyugati tömb egyetlen állama, beleértve az államokat is, az Egyesült Államokat, nem gondolta komolyan, hogy katonailag vagy bármilyen komolyabb eszközzel segíteni tudja, vagy segíteni kell a magyar forradalmat. inkább a nyugati közvélemény formálók, egyes közvélemény formálók, újságírók voltak azok, amelyek ugye kiálltak, vagy erkölcsi támogatást nyújtottak a magyar forradalomnak. A szovjetek pedig egyértelmű, hogy attól a perctől kezdve, hogy a Magyarország föllebbentette, vagy kijelentette azt, hogy távozni készül a Varsói szerződésből, ami a kommunista országok katonai szövetségét jelentette, akkor ezt akár fegyverrel is megpróbálták, és sikerült megakadályozniuk. És volt egy olyan nyugati válság, a szuezi válság, ahol egy másik területen csapott össze a két birodalom, vagy a két érdekszféra, úgyhogy ezt most már a történészek egyértelműen állítják, hogy föl sem merült annak a lehetősége, hogy a magyar forradalom katonai segítséget kap.
Állítólag ezzel próbáltak elkenni az 56-os forradalom amúgy nemzetközi jelentőségét.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a péntek délutáni naprakész műsort hallgatják. Délután 5 óra 36 perckor az 1956-os forradalom politikai és történelmi kihatásairól, múltjáról és jövőjéről, mai napig tartó kisugárzásáról beszélgetünk vendégünkkel, Novák Csaba Zoltán történésszel. Ugye már eddig az előzményeket és magát a folyamatot vizsgáltuk, de hát ami utána következett, az sem semmi. Megtorlások, tömeges elvándorlás Magyarországról, rengeteg értékes ember távozott a megtorlásoktól tartva, és rengetegen nem is jöttek többet soha vissza Magyarország területére. Tehát ilyen tekintetben mind a magyarországi, mind az erdélyi magyar értelmiség szempontjából, illetve hát a felvilágzó fiatal értelmiségi osztály szempontjából mekkora érvágás volt mindaz, ami történt?
Hatalmas érvágás volt, és itt, amíg a kérdést föltette, három problémát jegyeztem le, hogy nagyon sok következménye volt 56-nak, de azt hiszem, hogy most ne terheljük többel a hallgatókat, beszélgessünk háromról, olyan következményekről, amelyek egyrészt kihatása voltak a világpolitikára is, Magyarország, a magyarság történetére és egy Erdélyre is. Ugye említette a menekültek kérdését, tehát 2000 ember hagyta el Magyarországot a 56 novemberének első felében, amíg a határok szabadok voltak. Ez egy óriási érvágás. Ugye mi tudjuk most, hogyha elhagy minket 400 ezer ember, Románia is küzd ezzel a problémával, meg Magyarország is, hogy ez milyen érvágást jelent a későbbiekben, és hogy egy mobilis réteg ment el, egy olyan réteg, amely ugye nem érezte magáénak, és szembeszállt volna, vagy nem akart együttműködni, együtt élni a szocializmusban. És ez a menekült kérdés, hogy kicsit beszéljük aktuális helyzetről is, ez változtatta meg a nemzetközi menekült problémát, a jogrendszer. Tehát ez egy világra szóló esemény volt. Ugyanakkor ennek hosszatávon volt pozitív kihatása is, mert különböző nyugati országokban úgynevezett magyar diaszporák alakultak, amelyek segítették azt később, hogy Magyarország hírneve erősödjön, és a 80-as években, amikor az erdélyi magyarság például nagyon rossz helyzetben volt, akkor ezek a diaszporák bizony aktívak voltak, és nagyon sokat segítettek abban, lobbiztak, hogy a magyarság kérdése napirendre kerüljön az Egyesült Államokban, vagy más országokban. A másik, ami napjainkban is meghatározza a magyar mentalitást, azaz a nacionalizmus vagy antinacionalizmus kérdése. És itt azt szeretném elmondani, hogy a kádári vezetés úgy gondolta, hogy a nacionalizmus a legerősebb, a legnagyobb ellenfele az, ami akadályozhatja Magyarország fejlődését, és az egész kádári rendszer, ahogy történészek mondják, egy antinacionalista álláspontra helyezkedve rendezkedett be Magyarországon, és ezzel magyarázható az, hogy például a magyarországi munkáspárt, a dolgozók pártja, kommunista párt, vagy nevezhetjük úgy is, elzárkozott attól, hogy a nemzeti érdekeket, a nemzeti értékeket használva jelenjen meg a magyar politikai életben. Ez más kelet-európai országokban, például Romániában, de beszélhetnénk akár a Szovjetunióról, vagy más államokról is, ez teljesen másképpen volt, másképpen alakult, és ez a fajta politika hosszú távon meghatározta azt, hogy hogy a magyarországi magyarság hogyan gondol, hogyan határozza meg önmagát nemzetként, hogyan gondol erre, és a későbbiekben is ez az összefolytás éreztette hatását, és napjainkban is ugye két nagy tábor van, amely néha túlliegi, meg máskor pedig teljesen mellőzi a nemzeti problémát. Erdélyben pedig az 56-os események minimum két-három dolgot jelentettek. Egyrészt azt, hogy a hiába volt vasfüggöny Erdély, Románia és Magyarország között, amikor Magyarországon kirobbant a forradalom, akkor az erdélyi magyarság döntő többsége szimpátiát érzett, szolidaritást vállalt, érzett a magyarországi eseményekkel, és ezt majd a pártvezetés, a román pártvezetés később be is nyújtotta a számlát ezért. A másik, a dilemmák kérdése is volt 56 Erdélyben. Az akkori politikai elit és értelmiségi elit is, a román kommunista párthoz közel levő politikai elit dilemmázott, egyrészt ideológiai megfontolásból, hisz ők is kommunisták voltak, vagy annak vallották magukat, hogy azért egy ilyen forradalom nem tesz jót, mert veszélyezteti az ő pozícióikat is, de ugyanakkor azért is dilemmáztak, hogyha egy amúgy vesztesnek tűnő forradalom mellett kiállnak, akkor ez veszélyezteti az erdélyi magyarság itt Romániában kivívott pozícióit. Itt gondolok a Magyar Autonóm Tartományra, a Bolyai Egyetemre és az önálló magyar oktatási kulturális intézményhálózatra. Szóval ez volt egy másik dilemma helyzet, és a harmadik pont, amiről beszélni szeretnék, tehát ez a hosszú távú kihatása, hogy dilemmák, mindenféle lojalitás ellenére a román pártvezetés azt a következtetést szűrte le 56 után, hogy az erdélyi magyarságot ezer meg ezer szál köti nemzetként a Magyarországhoz, és ahhoz, hogy ezt megszüntessék, le kell építeni a magyar kulturális intézményrendszert, és le kell fejezni azt a magyar elitet, amely ezt fönntartja. Letartóztatási hullám kezdődött, és esetekben meglévő összeesküvéseket göngyölítettek fel, vagy összeesküvés féle szerveződéseket göngyölítettek fel, de a legtöbb esetben a potenciális ellenfeleket csukták le magyar részről és román részről is, tehát nem is tettek semmit, vagy elég volt potenciális ellenfélnek lenni. Ugyanakkor pedig másrészt elkezdődött a magyar oktatási intézményrendszerek megszüntetése, a Bolyai Egyetem egyesítése, a Bábesse, illetve a középiskolák egyesítése, és később a 1960-ban pedig a Magyar Autonóm Tartomány, mondhatjuk, hogy megszüntetése is, mert átszervezték.
Éppen ez az érdekes, amit mond, mert hogy Magyarországon is voltak letartóztatások, voltak megtorlások, de utána jött egy enyhülési időszak a 70-es évekhez közeledve a gulyás kommunizmusnak a jellegzetes évei. Romániában viszont egyre romlott. Tehát a 60-as évek közepéig volt, ahogy volt, és Tikhály Csaușescu hatalomra kerülésével aztán egy icipici talán egy 5 éves időszakra becsülem én, utána jöttek a kemény megtorló intézkedések. És volt itt még egy érdekes dolog, amire külön kitérnék, és külön kérném az ön véleményét. Amúgy ebben a volt kommunista táborban olyan évtizedenként történt mindig valami. Ugye már 45 után 11 évre jött az 56-os forradalom, utána 12 évvel a 68-as prágai tavasz, rá 12 évre a lengyelországi szolidaritás mozgalom, és felgyorsultak az események, tehát 89 végére jöttek a rendszerváltozásnak a különböző sajátos helyzetei. Lehet-e egy ilyen, minek tulajdonítható végül is az, hogy így egy évtizedenként így meg-meg repett a kommunista blokk, míg aztán 90-re összedőlt teljesen?
Hát annak elsősorban, hogy ez egy többnyire, vagy erőszakkal is épített rendszer volt. Egy olyan rendszer, amelynek az elméleti elképzelése az teljesen jó volt, hisz egy tökéletes földi életformát, szerveződésformát, vizionált, viszont nem számolt ez a merev dogma vagy ideológia, nem számolt a valós élet kihívásaival. Ezek a rendszerek lévén, hogy centralizált, központosított rendszerek voltak, például nem tudtak megújulni politikailag, ideológiailag, Tehát nehéz volt a frissítés, nehéz volt az eszmék frissítése, mert mindig egy központhoz kellett igazodni, és ugyancsak nem tudtak alkalmazkodni, vagy képtelenek voltak alkalmazkodni, vagy a legtöbbjük képtelen volt alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz. Tehát mindig, ha egy gazdasági világválság begyűrűzött a rendszerbe, akkor ez eleve gazdasági válságot okozott, mély gazdasági válságot, és ezáltal politikait is, mert nem találták a megoldásokat. Tehát az 56-os forradalom ugye a merev sztálini rendszernek a kifutását jelentette, vagy erre jött válasz. Később a csehországi vagy csehszlovákiai változások azok arra egy olyan gazdasági válságra is települtek, amely, meg ideológiai morális válságra, amely a későbbi kihívásokat nem tudta kezelni. 80-ról nem is beszélünk, akkor már a rendszer szinte becsődölt, mert a nyugati modern gazdasággal nem sikerült fölvenni a versenyt, meg ugye 89-ben pedig a teljes csőd jelentette. Tehát a megújulás, a reformokra való képtelenség, vagy lassú reakció váltotta ki, hogy mindig bejött egy ilyen probléma. Azokban az országokban következett be, ahol erősebb volt a politikai kultúra, és a civil társadalom is, meg az értelmiség, az elit sokkal nagyobb szerepet kapott korábban is.
Mennyiben ért egyet azzal a megállapítással, hogy végül is az 1956-os forradalmi események azoknak azokon a napokon történt forradalmi események úgymond a teljesen hermetikus, igencsak konszolidált, kemény szovjet kommunista blokkon, amely Közép-Kelet-Európát uralta, az első részt ütötte. Vagy ez inkább nemzeti büszkeség, szóval...
Nagy részt ütött, ez mindenképp. Itt most lehetne vitatkozni, melyik volt az első rés. 53-ban volt egy berlini felkelés is, tehát azt is mondjuk el, hogy az is egy rés. Tehát sok az ilyen típusú megmozdulások egy-egy szöget ütöttek a rendszer koporsójába, és 56 mindenképpen egyik legjelentősebb és legerősebb ilyen százas szög volt a rendszer koporsójába. Tehát egyértelműen jelezte a világnak, és 56 után már nem lehetett úgy beszélni, tehát nem lehetett eltekinteni attól, hogy volt 56, még akkor sem, hogyha eljátszották, vagy eljátszottuk, hogy hát ellenforradalom, meg minden. Az emberek ott tudták minden szóban, minden ott leselkedő gondolatban 56 kísértése ott volt. És mondok két olyan példát, hogy ezzel buzdítsam a kedves hallgatókat, hogy zenét is hallgassanak, vagy filmet nézzenek, mert egy fantasztikus művészi játszás indult el 56 után, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy most a rendező vagy a dalszövegíró mire utal, de mindenki tudta, hogy 56-ra is utal. A Szegény legények Jancsó Miklós filmjét emelném ki, szerintem mindenki nézze meg, mert 48-as forradalom utáni helyzetről, osztrák megtorlásokról van szó a filmben, de bárki tudja azt, hogy 56 után született a film, és ezt ki lehet vetíteni. Tehát egy zseniális film, és ezt érdemes meghallgatni. És a fiatalabbaknak mondom, hogyha egy Hobo Blues Band szöveget olvasnak, vagy hallgatnak, akkor rengeteg utalás van arra, 56-ra, és itt azt ajánlom, hogy a Moszkva tér című dalt hallgassák meg, és onnan legyen egy ilyen házi feladat, hogy mindenki hallgassa ki, hallja ki abból, hogy hol utal itt a dalszerző 56-ra, és számos más munkát, verset, irodalmi alkotást tudnék felsorolni. Tehát, hogy nem lehetett eltekinteni 56-tól, úgy tettek, mintha nem lenne, vagy másról beszélnénk, de mi tudtuk, tehát az emberek tudták, hogy volt. Egy viszonyítási pont volt a kiállás, a demokratikus, a szabadság, demokratikus elvek, a szabadság mellett való kiállásnak a mintája, a példája volt 56, és ezt nem sikerült semminek kitörölnie.
60 év után vannak-e utórezgései, mint egy földrengésnek az akkori forró eseményeknek, vagy már csak ott tartunk, hogy fejet hajtunk, és a lassan felnövő fiatal generáció, aki amúgy nem is kóstolhatott benne a kommunista időknek a fekete levesébe, az előbb-utóbb elfelejti mindazt, és történelmi könyvekből vagy olvasmányokból értesül csak arról, ami akkor történt.
Én azt hiszem, hogy némi utórezgés van, hisz említettem a beszélgetésünk folyamán, próbáltam arra fókuszálni, hogy tehát milyen hosszú távú kihatásai voltak. Tehát például arról, hogy a Kárpát-medencei magyarság hogyan vélekedik, vagy Magyarországon nemzeti kérdésről. Ez egyértelműen 56 utáni állapotokra vezethető vissza, tehát itt kell keresni ennek a kérdésnek a gyökereit. Ez mindenképpen egy közvetlen következmény. A másik pedig, hogy nem tekinthetünk el 56-tól, tehát állandóan értelmezni kell 56-ot, újra kell gondolni, és látjuk azt, hogy ez néha rossz, máskor kevésbé rossz. Ha a politikai pártok kisajátítják, akkor szerintem az rossz, hogyha meg a magyar társadalom próbál reflektálni, állandóan visszanyúlni és újra értelmezni 56-ot, akkor az jó. De mindenkinek van 56-ja, tehát 56-tól nem lehet most jelen pillanatban a Kárpát-medencében eltekinteni, bármelyik politikai pártnak van 56-ja, de ezt Göncz Árpád annyira szépen megfogalmazta, hogy úgy képzeljük el 56-ot, mint egy gyémántot, hogy többféle csillogása van, és mindenki megtalálhatja benne a maga számára való tápláló erőt, mert 56 annyira sok színű volt, és hogy nem egy, csak egy egységes forradalom, és mondok gyorsan két példát, tehát, hogy volt egyházi része is, sőt, hármat is mondok, új alakultak a régi politikai pártok is, tehát ott is, az is aktiválódott, és volt egy reformkommunista része is, amiről beszéltem itt Nagy Imrék esetében, hogy Nagy Imre útja is a szovjet kiképzéstől egészen a Varsói szerződésből való kilépésig, ez hosszas emberi személyiségi metamorfózis átalakulás volt. Tehát, hogy számos-számos olyan vonatkozása van, amiből szerintem napjainkban is meríthetünk erőt, és ha nem, akkor morális kötelességünk belegondolni picit ebbe a helyzetbe.
És az elhunytak, illetve az áldozatok emléke előtt legalább egy perces néma csenddel, adózni is főhajtással. Mert végül is többen hangoztatják azt, hogy az, ami most tapasztalható, amúgy a nagy szabadság nagybetűkkel, az jó részt nekik tulajdonítható. Tisztelt Novák Csaba Zoltán, nagyon szépen köszönöm önnek a szakszerű történelmi és politikai beszámolót, és akkor engedje meg, hogy fordítsunk egyet a lemezen, még hogyha lehet, hogy közhelynek is hangzik, de az élet megy tovább. Ezennel lezártunk egy fejezetet, egy megemlékező sorozatot itt a Marosvásárhelyi Rádió napra kész műsorában, amelyben a 60 évvel ezelőtti eseményekre, történésekre emlékeztünk, mind Magyarországon, mind pedig idehaza Erdélyben. De hát az élet megy tovább. Úgyhogy már is felkérem önt, és egyeztetni fogunk arra, hogy tekintsünk előre, és hétfőtől kezdve a friss politikus jelöltek bemutatkozása kezdődik el itt a napra kész műsorban. Többek között Novák Csaba Zoltánnak is az életében valószínűleg egy fejezet lezárul, mint az 56-os forradalom esetében.
De visszatérünk még rá.
Mert hogy egy egészen új vonalat ér rá, úgyhogy hamarosan, ahogy egyeztetünk, ismét találkozunk itt ebben a műsorban, amelynek beszélgetésre végére egy kedves hallgatói SMS-re reagálnék, és ezzel zárjuk. Azt írja egy tisztelt hallgató Szabó István Székelyberéből, hogy tisztelettel köszöntöm Novák Csaba Zoltán történészt, tevékenységéhez erőt, kitartást és sikert kívánok. Csak csatlakozni tudok.
Nagyon szépen köszönöm.